Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat. A szigorú monetáris politika negatív növekedési hatásokkal jár, ezért a kormány feladata, hogy a fiskális politikán keresztül ösztönözze a gazdaságot a fogyasztás élénkítésével, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. A politikus hangsúlyozta, ebben a helyzetben a kormány anticiklikus politikával tudja a gazdaságot felpörgetni, a reálbérek növekedésén keresztül, a fogyasztás élénkítésével, azonban hosszabb távon a beruházás vezérelt növekedés a cél. A belső kereslet növelésével pedig a hazai vállalkozók működésének is támaszt ad. Nagy Márton szerint ennek a fiskális politikának az az ára, hogy a GDP arányos költségvetés hiányt mind idén, mind jövőre 5%-ra kellett emelni, azonban ez még az a szint, amikor nem indul uniós túlzott deficit eljárás az országgal szemben. Már 500 ezer adag kidobásra szánt evédet mentett meg iskolai menzákról a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A szervezet 2023 őszén indította el programját, aminek keretében a megmaradt, de érintetlen ételeket az iskolák közelében működő anyaotthonok, hajléktalan ellátó intézmények kapják. A kezdeményezéshez folyamatosan várják iskolák, önkormányzatok jelentkezését. Második esélyt kaphatnak azok az ebédek, amiket a gyermekek nem kérnek ki az iskolai menzákon. Két év alatt 400 millió forint értékű ételt tudtak itt kiosztani rászoruló emberek és családok között. És ez még csak a kezdet. A programhoz már 27 iskola és közétkeztető csatlakozott, mondta el egy interjúban Nagy György András, az Élelmiszerbank kommunikációs igazgatója. Az érintetlenül maradt ebédadagokat eddig jobbára megsemmisítették, újabban viszont akár rászoruló emberekhez is eljuttatják. Az ehhez elengedhetetlen módszertani útmutatót a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2022 végén a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal együttműködve az Élelmiszer Érték Fórum égisze alatt tette közzé. Fontos lépést tettek ezzel, hiszen egyes felmérések szerint vannak olyan iskolák, ahol az elkészített főtt étel több mint 10%-a rendszeresen az élelmiszer hulladékba kerül. Az ebédmentés Budapest mellett már Pécsen, Kaposváron, Szombathelyen, Szentgotthárdon és Miskolcon is működik. Meghaladta a 2 milliót az Országos Mentőszolgálat egységes alapellátási ügyeleti rendszerében az indulás óta ellátott betegek száma. A rendszer működése, a betegellátás mindenhol zavartalan, közölte a mentőszolgálat. A tapasztalatok szerint a decemberi ünnepi időszak nem csak a mentésben, hanem az alapellátási ügyeletekben dolgozók számára is komoly erőpróbát jelent, hiszen a betegforgalom országszerte megnő, a betegellátás gördülékenysége érdekében az ügyeleti rendszert a szükséges pontokon megerősítik. A 1830-as ügyeleti telefonszám mindvégig rendelkezésre áll. Kiemelték, hogy az évvégi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól, december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig házi orvosi szintű ellátást csak sürgős esetben az ügyeletekben kaphatnak, hiszen a házi orvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető. Hangsúlyozták, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő házi orvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni. Honfoglaláskori sírokat tártak fel a régészek a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában, amelyekből ezüst tarsolylemez, üvegköves aranygyűrű, aranyozott ezüstveretekkel díszített lószerszám, szabja, ezüst karperec, valamint pénzérmék is előkerültek. A leletekről Wilhelm Gábor, a Katona József Múzeum osztályvezető régésze, a feltárás szakmai vezetője elmondta, hogy a régészeti szenzációnak számító honfoglaláskori sírokat Szabó Zsolt és Dömötör József régész asszisztensek a Kecskeméti Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A 920-as, 930-as években elhunyt három előkelő férfi nyughelyeinek állapota és gazdagsága az ott megtalált különleges tárgyak teszik rendkívüli fontosságúvá a leletegyüttest. Füredi Ágnes, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének régésze emlékeztetett, hogy a honfoglalás kora az államalapítást megelőző kor Magyarország történelmének egy kiemelkedő időszaka. Az első sírt nem fosztották ki, nem is bolygatták, így a leggazdagabb tiszavidéki temetkezések közé tartozik. A sírban bizonyos sejem, bőr és fa elemek olyan kiváló állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben a talajjal együtt emelték ki a kutatók.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol kevés csapadék is előfordulhat. A délkeleti-keleti szél a Dunántúlon megélénkül. A nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 plusz 5 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Adventre készülődés.
Egy ilyen készülődés tulajdonképpen ez az időszak, amikor arra készülünk, hogy karácsony ünnepe, szenteste, Jézus Krisztus eljövetele, megszületése. Ugyanis maga az Adventus Domini, az Úr eljövetele, ez ugye kettős értelmű. Egyrészt azt jelenti, hogy emlékezz Betlehemre, emlékezés Betlehemre, hogy mi történt ott. Másrészt pedig, hogy egy élő várakozás, hogy ma is várjuk vissza a feltámadt Jézus Krisztust.
A termésért adtak hálát Szikszón a gazdák és a református gyülekezet tagjai.
Minden évben az agrárminiszternek hangsúlyos az, hogy hálát adjon az adott év termésért, hogy Isten előtt is megálljon, mint szakember, mint politikus, és előtte is elszámolthatatóak vagyunk, úgyhogy ez nem csak a mi, úgymond szikszói gyülekezetnek az Isten tisztelete, hanem a református egyház szervezésében kerül megrendezésre.
Ajánlj fel egy műtárgyat vagy festményt az apahidai református templom javára.
Előző években nagyon nagy sikerrel szerveztünk jótékonysági kiállítást és műtárgyvásárt, és arra gondoltunk, hogy ebben az esztendőben, miután sikerült zsoboknak kétszer gyűjteni, egyszer pedig magyar fenesnek a ravatalozóra, ezeken a sikereken felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy jó lenne az épülő apahidai templom javára is gyűjteni. Így született a gondolat még tavaszi időben, hogy ezen az őszön, lehetőleg advent második vasárnapján egy nagyszabású jótékonysági vásárt szervezünk.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
We want our coffee in the lobby. We watch our worship on the screen. We got a rock star preacher who won't wake us from our dreams. We want our blessings in our pockets. Keep our missions overseas for the hurting in our city. Or would we even cross the street? But we want to see the heart set free and the tyrants kneel, the walls fall down and our land be healed. But church, if we want to see change in the world out there, it's gotta start. I'm like the brother of the prodigal who turned his nose and puffed his chest. He didn't run off like his brother, but his soul was just as dead. What if the church on Sunday was still the church on Monday too? What if we came down from our towers and walked a mile in someone's shoes? 'Cause we wanna see the heart set free and the tyrants kneel, the walls fall down and our land be healed. But church, if we wanna see the change in the world out there, it's gotta start right here. People who are called by his name, if we'll surrender all our pride and turn from our way, he will hear from heaven and forgive our sin. He will heal our land, but it starts right here. We're the people who are called by his name. If we'll surrender all our pride and turn from our way, he will hear from heaven and forgive our sin. He will heal our land. It's gotta start right here. It's gotta start right now.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, Érdekességek.
Kárpátalja. Advent első napjaival beléptünk az ünnepi várakozás idejébe. A gyertyák sorra fellobbanó fénye, a hit, a remény, a szeretet és az öröm nem csak jelképek, hanem iránymutatások is a mindennapokhoz. Arról, hogy hogyan tudunk lélekben is megérkezni Jézus Krisztus születésének napjához, a karácsonyhoz, Tarackközi Ferencet, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorát kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
Advent időszak érkezik el hozzánk, bár még az elébb az új évet ünnepeltük, és elrohant egy év, és most már, amikor látjuk, hogy a különböző köztereknek a közepén elkezdik a karácsonyfát állítani, a dekorációk, a zene is elkezd egyfajta átszellemülést hozni a világ külsőségeiben, akkor jön a kérdés, hogy az advent a keresztény ember életében milyen céllal van jelen karácsony előtt 4 héttel, miért is van erre szükség?
Talán benne van abban, amit műsorvezető úr mondott, egy dekorációs készülés, és valahol tényleg egy ilyen készülésre van szükség, egy ilyen készülődés tulajdonképpen ez az időszak, amikor arra készülünk, hogy karácsony ünnepe, Szenteste, Jézus Krisztus eljövetele, megszületése. Ugyanis maga az Adventus Domini, az Úr eljövetele, ez ugye kettős értelmű. Egyrészt azt jelenti, hogy emlékezz Betlehemre, emlékezés Betlehemre, hogy mi történt ott. Másrészt pedig, hogy egy élő várakozás, hogy ma is várjuk vissza a feltámadt Jézus Krisztust.
Sok esetben az ember lehet, hogy csak a betlehemi eseményeket várja, hogy Jézus Krisztus kis gyermekként megszülessen, és ezt a második részt elfelejti, hogy igazából egy igazi eljövetelre is várunk ilyenkor.
Hát tulajdonképpen emberek vagyunk, és a kézzelfogható dolgok azok, amik inkább meghatároznak minket, ráadásul egy megtörtént esemény, amire vissza tudunk tekinteni, vissza tudunk nyúlni, szépíteni tudjuk. Tehát az, hogy Isten fia testet öltött csecsemőként Betlehemben, tehát ez egy olyan esemény, amire jó úgy visszatekinteni, meg én azt gondolom, hogy most már nagyon sok minden rakódott rá az igazi lényegére, mert tulajdonképpen bármennyire romantikus, bármilyen szép külső dekorációt teszünk hozzá, azért az ő első eljövetele, tehát megszületése azért elég-elég szörnyű körülmények között történt, nem változik a világ. Tehát ha a mából próbálom értelmezni, mi történt ott, akkor sok-sok párhuzamot fedezhetek fel. Tehát egyrészt ugye egy olyan helyzetbe születik bele Jézus, amikor Isten népe, Izrael népe elnyomás alatt van. Amikor egy idegen hatalom van fölötte. Amikor háborús időszak van. Tehát azért ezek a párhuzamok ott vannak, és azt lehetne mondani, hogy az emberek nagy többsége ezzel volt elfoglalva, hogy a külső körülményeknek megfelelően abból értelmezve a dolgokat valahogy meg tudja élni a mindennapjait. Ma is nagyon sokan azzal vannak elfoglalva, hogy a sokféle hír, negatív, egy-egy pozitív hír, tehát ezek annyira kitöltik az embereknek a gondolatait, hogy talán egy kicsit jól esik ilyen romantikus képként visszatekinteni arra, hogy jaj, de szép kis Jézuska ott megszületett, és hogy milyen fény, meg milyen dicsőség, de tulajdonképpen pont az ellenkezőjét hirdeti ez meg, hogy ilyen körülmények közé beleszületett, hogy az Isten nagyon jól ismeri az embereknek a jelenlegi állapotát, a helyzetét, a kihívásait, a szorításait, és ugyanúgy, ahogy akkor egy ilyen társadalmi élet volt, tehát mégis beleszületik, és kifejezte azt, hogy teljesen kiszolgáltatva, a csecsemő forma kifejezetten azt jelenti, hogy teljesen kiszolgáltatva magát az Isten. Azt a kiszolgáltatott állapotot hirdeti meg, vagy arról beszél, amit mi magunk is nagyon sokszor érzünk, és sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, hogy mennyire kiszolgáltatott az életünk, mennyi mindennek. És ebbe lép be Isten fia, jelezve azt, hogy ismerős számára az, amiben vagyok, tudja, hogy hogyan terheli az életemet. Ebbe beleszületve azt mondja, hogy az Isten is beleszületett. És az ő megszületése ugyanakkor magával hozta annak az üzenetét, hogy teljes közösségvállalás abban, amiben én vagyok. És ezt újra csak hangsúlyozom, hogy óriási élmény és óriási üzenet az, hogy ezzel az Isten azt üzeni az embernek, hogy nem vagy egyedül, bármennyire úgy érzed, hogy rád telepszik minden, nehéz, és szinte már csak egyedül vagy, magányos vagy, akkor bele kiáltja az isteni esemény sorozat az, hogy nem vagy egyedül, mert én jövök, én ott vagyok. Ezért az advent ünnepkör az, hogy az Úr közel, az Úr eljön, tehát ezek mind erről tesznek bizonyságot, újra hangsúlyozom, hogy nem vagyunk egyedül.
hit, remény, öröm, szeretet, négy gyertyán gyújtunk. Mit jelentek ezek a kifejezések ebben az időszakban? Miért pont ezekkel találkozunk?
Hát ugye egyrészt az egyházi életben fogalmazták ezt így meg, hogy maga a négy gyertya az, tehát erre utal, hit, remény, szeretet, de én azt gondolom, hogy lehet sok mindent hozzáfűzni még, meg hozzá tenni magához a négy adventi vasárnaphoz, vagy adventi ünnepkörhöz. Ez advent nélkül is fontos, hogy ott legyen az ember szívében a hit, mert hit nélkül egyszerűen lehetetlen. Ugyanígy fontos, remény nélkül egyszerűen lehetetlen megélni a mindennapokat. Talán ezt itt különösen is érezzük Kárpátalján, hogy remény nélkül elképzelhetetlen. Hadd mondjak egy nagyon kemény megtapasztalást, épp a mai reggel, ahogy jöttem ide be, egy fiatal embert láttam, aki eddig úgy ismertem, úgy láttam, mint egy értelmiségi, aki főiskolára jár, diák, valóban diák életet él, és most az a megtört arc, kezében az üveg vodka, tehát ez az arról beszél, hogy tehát olyan reményvesztett, olyan kilátástalan az, amiben ő érzi magát, és egyre több ember érzi ezt, és ezért fontos valóban az, hogy ha ott van bennem az Isten felé az a hit, ami jelzi számomra, hogy én akkor sem vagyok egyedül, mert ő eljött, akkor ott lesz bennem az a remény is, hogy a következő lépés is, ahogy a jelen is, újra csak nem egyedül vagyok, hanem a következőben is ott van, és semmi sem történhet az ő akarata és tudta nélkül. Bármilyen reménytelen, külső szorítás is legyen, az Isten fölé tud emelni, mert az ő jelenléte leveszi a tekintetünket a külső körülmények nyomásáról, és egy bátorságot, egy biztonságot ad, mert tudom, hogyha én az övé vagyok, akkor neki gondja van rám. És ugyanígy azt gondolom, hogyha a hit, remény ott van az ember életében, akkor természetesen az emberi kapcsolatokban ott lesz a szeretet is. Bár sokkal inkább azt várjuk, hogy irányunkba jöjjön ez a szeretet, és ezért teszünk meg sok mindent, de talán az első lépés az, hogy én próbáljam megélni a szeretetet, mert felém, vagy mindenki felé már megtörtént az első szeretet, a legfőbb szeretet, amikor Isten szerette annyira az embert, hogy nem abból indult ki, hogy mit érdemel az ember, mit érdemlek én, hanem ő szeretetéből fakadóan belépett ebbe a világba, kiszolgáltatta magát, és odaadta önmagát értünk. Tehát ez a szeretetnek a legnagyobb formája.
A mai napokat megélve az öröm kifejezésem, az egyik gyertyának a jelképe, az olyan furcsán cseng, hogy hogyan tudunk ma örülni. De mégis itt van benne ebben a felsorolásban.
Hát ugye hozzátartozik az ember élethez az öröm, sőt, hogyha örömtelen az élet, akkor egyre inkább depresszívebb, egyre inkább szürke és élettelenné válik. Igen, tehát két út van az ember előtt, tehát szükségét érezve tesz érte, különböző szerekhez nyúl és próbál valamilyen örömet biztosítani magának, különböző szórakozásokkal próbál örömet teremteni magának, vagy valamiben nagyon-nagyon beleássa magát, és akkor az próbál örömet adni, de igazából ezek újra csak, hogyha megfigyeljük, ilyen önző jellegű örömhajhászások. De akkor, amikor megértem azt, hogy az én saját életem öröm feltétele a másoknak való örömokozás, akkor kezd az életemben úgy kibontakozni az öröm, hogy egy egészen más élet minőséget biztosít számomra. Minél jobban tudok örömet okozni másoknak. Miért? Mert Isten sem azt várta el, hogy neki szerezzünk örömet, hanem tehát ő szerzett nekünk, ő adott nekünk, és mivel tehát ő mindenét odaadta értünk, mindenét odaadja nekünk, azért, hogy egy örömtel életem legyen, akkor a következő lépés pedig az kell legyen, hogy én valamilyen formában ugyanezt, vagy rajtam keresztül az Isten mások felé ezt megadhassa. Úgyhogy újra csak azt tudom mondani, hogy az öröm feltétele nem más, mint az élő Isten jelenlét. A többi mind ilyen időszakos pótcselekvés, ami sokkal inkább egy önámítás, mint sem valódi öröm.
A mai világban ez a kifejezés, mintha karácsonyból csak ennyi maradna meg, hogy örömöt kell éreznünk, örömöt kell alkotnunk, örömöt kell generálnunk minden áron. És ebben az ajándékozás, a külső dekoráció, hát hogyan tegyük magunkat világi megközelítésben boldoggá? Ez, mintha ennek a kérdés, az ajándékok, az ajándéklista és mindenféle egyéb külsőség, mintha ez lenne a karácsonynak az egyetlen legfontosabb feladata vagy éppen parancsa.
Hát ugye hangsúlyozom, ez egy természetes igénye az embernek. Tehát Amikor az Isten megteremtette az első emberpárt, az a lét ott az Éden kertjében, az Isten jelenlétében egy minden félelem, fájdalom, gond nélküli, valóban egy örömteli harmónia. Egy olyan élet, amiben minden benne van. És amikor belép a bűneset, amikor az ember engedetlenné válik, akkor az első, amit megtapasztal, az, hogy érzi, hogy valami nincs rendjén. Ugyanis, amikor azt kérdezi Isten az embert, hogy Ádám, hol vagy? Akkor az Ádámnak a válasza rögtön leleplező, mert azt mondja, hogy hallom a hangodat, és megfélem lettem. Tehát mitől fél? Tehát még nem volt tapasztalata, de érzi, hogy valami itt megtört, valami megszakadt, és innentől kezdve ott van az ember szívében ez a félelem, és a félelem pedig igazából pont az ellentétje, vagy pont a legnagyobb ellensége annak, hogy én örömteli, egész, boldog, harmonikus életet éljek. Tehát mivel ez egy természetes dolog, hogy ott van a vágy a szívünkben azután az állapot után, ami az Éden kertjében megtapasztalható volt, ezért mondom, nagyon sokféleképpen próbáljuk ezt lemásolni, emberi módon kieszközölni, és nagyon sokszor ez valóban ilyen részlegesen sikeres is, mert valami több történik karácsony ünnepében is, mint amit az ember úgy külsőleg lát, mert az, hogy valakinek ő ajándékoz, ez már újra csak nem természetes, hanem valami több történik itt. És ez megmagyarázhatatlan, mert valamiért érzi az ember ilyenkor, hogy ő szeretne örömet szerezni. És ez az a többlet, ami azt gondolom, az Istennek munkája ebben a világban, hogy annyi mindennel megajándékoz, amit nem akarunk észrevenni, de mégis úgy rádöbbenünk, vagy amikor észre is vesszük, akkor olyan természetesnek tűnik, és valahogy ez a karácsony ünnepében, ez úgy sokszorozódik, és valahogy érzi az ember, hogy ilyenkor kellene adni, kellene örömet szerezni. Tehát ilyen értelemben összefoglalva, tehát valóban egy szükséges, valóban egy természetes igény, nem mindegy, hogy ez milyen formában valósul meg. Az Isten nem csak erre teremtett minket, hanem erre hív, erre buzdít bennünket, hogy a karácsony ünnepe is, vagy az adventi ünnepkör is, a készülődés, az valóban megtapasztalhassa azt a végső és tökéletes isteni szándékot, hogy ő velünk egy tökéletes közösségben akar lenni. Ezért fontos az, hogy én veled vagyok, nem vagy egyedül. Mert az ő eljövetele, ami már megtörtént is, amit várunk, ez tulajdonképpen ezt eredményezi, hogy egy ilyen felhőtlen teljes öröme legyen az embernek. Én valóban kívánom, hogy így legyen.
Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorának segítségével egy kicsit közelebb léptünk az advent üzenetéhez, a csendhez, a befelé figyeléshez, és ahhoz a reménységhez, amelyet az ünnep hordoz.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A termésért adtak hálát Szikszón a gazdák és a református gyülekezet tagjai. Lassan itt az év vége, a gazdák betakarították a termények javát. Velük közösen adtak hálát ezúttal a szikszói református templomban. A református közéleti és kulturális alapítvány, a Magyarországi Református Egyház és az Agrárminisztérium közös eseményét immár 7. alkalommal tartották meg. Az alkalmon Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyház kerület püspöke hirdette az igét. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
Szabó Pállal, szikszói tiszteletessel kezdem az összeállítást. Milyen alkalomra készülnek itt a mai napon a gyülekezetben? Mi is lesz a mai nap folyamán?
Egy háladó istentiszteletre hívtunk mindenkit, illetve nem csak mi hívtuk, hanem a Református Egyházunk és az Agrárminisztérium. Minden évben az agrárminiszternek hangsúlyos az, hogy hálát adjon az adott év terméséért, hogy Isten előtt is megálljon, mint szakember, mint politikus, és előtte is elszámoltathatóak vagyunk, úgyhogy ez nem csak a mi, úgymond szikszói gyülekezetnek az Isten tisztelete, hanem a Református Egyház szervezésében kerül megrendezésre.
Mivel, hogyan készülnek a mai alkalomra?
A mai Isten tiszteletnek azt mondanám, hogy ugyanaz a különlegessége, mint minden Isten tiszteletnek, hogy Jézus Krisztust ünnepelhetjük, mint megváltó úrunkat, és ő adja meg a különlegességet. Az, hogy ezen a vasárnapon másmilyen az Isten tisztelet és máshogy vagyon jelen, az annak köszönhető, hogy távolabbi vidékekről is jönnek vendégek, püspök úr fog prédikálni, és mivel kifejezetten a termésért adunk hálát, úrvacsorás Isten tiszteleten, ezért például az úrasztala előtt egy szép asztaldíszt készítettek a gyülekezetnek a tagjai, amit termésekből állítottak össze. Rajta van a Szentírás is, kinyitva a 67. Zsoltárnál, ami a alkalom meghívója is volt. Sok munkával készültünk, mert hát akkor már kitakarítottuk a templomot, meg a környezetet próbáltuk minél jobban rendbe tenni, és voltak olyan kérések, elvárások, amiket szerettünk volna teljesíteni, hogy mindenki otthon érezhesse magát az Isten tiszteleten, ne csak a szikszói reformátusok.
Hogyan fogadta a gyülekezet, hogy az idei termésért tartott háladó Isten tiszteletet itt tartják Szikszón?
Volt bennünk némi izgalom, mert ez egy új helyzet, picit kiszámíthatatlan helyzet, de abban megegyeztünk mindannyian, hogy a mi úrunkat fogjuk imádni és tisztelni ezen a mai alkalmon, illetve háladás is volt bennünk, nem tudjuk, hogy miért, pont ránk került most a sor, ez egy ország különböző pontjain kerül megrendezésre minden évben. A háladó Isten tisztelet tavaly Gyulán volt, valamiért most Isten azt akarta, hogy nálunk legyen, illetve ez alkalmat adott nekem is arra, hogy picit elgondolkozzak azon, hogy a termésért hálát adunk-e egyáltalán, vagy nem, szavak szintjén mindenféleképpen, de hogy ez tényleg így van-e, mert egy olyan világban élünk, ahol természetes, hogy a boltokban áru, és természetes az, hogy lehet választani, hogy úgymond bőség van, bár tudom, hogy sokszor panaszkodunk, hogy szegénység van hazánkban, de azért mégiscsak az elmúlt évtizedeket, évszázadokat vesszük hasonlításul, vagy pedig, hogyha nagyvilágunkra nézünk körbe, akkor azt láthatjuk, hogy mi sokkal jobb helyzetben vagyunk a választék kínálatában, és hogyha nem is lenne termés, az országnak akkor is van ereje arra, hogy máshonnan vásároljon, tehát bizony a bibliai időkben a termés az életkérdés volt nagyon sokszor. Nálunk talán, hogyha kimarad egy-két év, akkor nem olyan jó a termés, vagy nem lenne, akkor is van lehetőség az életre. Ez kényelmessé tesz minket, és nem érezzük annak a jelentőségét, hogy Isten kezében vagyunk. Úgyhogy emiatt ez kis övreflexióra hívott a termésért való háladás. Egyrészt természetes, hogy van, mert Isten így alkotta meg a világot, másrészt a bűn következményeként a Föld is átok alá került, tehát az, hogy nem az életet szolgálja, hanem a halált, és az, hogy könnyen élettelenné válhat, úgymond az is természetes lett a bűneset miatt, de örülünk annak, hogy Krisztusban az újjáteremtés elkezdődött, és akik hittel tekintenek a Földre és a világra, azok azt látják, hogy az életet kell szolgálni, és a Földünket meg kell becsülni, amit ad nekünk, és tennünk kell azért, hogy termő legyen és életet adjon.
Említette, hogy a 67. Zsoltát választották, mondhatjuk, hogy vezérigének, a meghívó igéjének. Miért erre esett a választás, melyik is ez az ige?
Az alkalomra meghívó ige, amivel megszólították az embereket, meg a mi gyülekezetünket is, a 67. Zsoltár 7. és 8. versében volt, meghozta termését a föld, megállt bennünket Istenünk, az Isten, megállt bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön.
Hogyan látja a gyülekezet, hogyan, milyen izgalommal készült itt, például már említette, hogy kis installációval készültek, ha mondhatjuk így. Mennyire izgult a gyülekezet, asszonytársak, férfitársak, gondnokok, hogyan, mikkel készültek a mai alkalomra?
Hálás vagyok, mert egy szolgáló közösségnek lehetek a tagja, és sokféle apró szolgáltat, amit most nehéz lenne mindet felsorolni, vállaltak magukra. Az elmúlt két hétben nagyon sokan sokféle dolgot tettek. Tegnap valaki reggeltől estig itt volt, de nem ez volt az egyetlen nap, amikor itt volt és a kertet rendezte. Úgyhogy én tényleg hálás vagyok, hogy akarják, sokat tesznek, és sokszor így elámulok azon, hogy sokkal nagyobb célokat lehet kitűzni a gyülekezettel, mert sokkal többre képesek, mint hogy az ember először azt gondolja.
Jövőben milyen tervek vannak, ezután a hálaadó Isten tisztelet után még milyen programok lesznek?
Ezután majd az adventi időszakra készülünk. Az adventi időszakban van egy gyermekkórusunk, fog énekelni városi rendezvényeken, illetve a felnőtt kórusunk is fog énekelni városi rendezvényen, illetve a gyülekezetben. Alkalomszerű szolgálatokon kívül pedig majd jövő héten szeretnénk elindítani a babamama kört, hétfőn délelőtt kispamánkat és gyermekeiket várjuk majd, hogy együtt legyessenek és beszélgessenek saját élethelyzetüknek megfelelően Isten dolgairól.
És akkor Barna Sándorral, a Tiszán Innen Református Egyházkerület püspökével folytatom az összeállítást. Miért is jelentős ez a mai alkalom, hogy ide Szikszóra jöttek a termésért való hálaadó Isten tisztelte, hogy ide került úgymond ez az Isten tisztelt, ez az ünnepség?
Ha jól tudom, már ez a 6. alkalom, amikor az Agrárminisztériummal együtt a Református Egyházon közösen ünnepli, úgymond egy őszi hálaadó alkalmat tartunk. És 2 évvel ezelőtt volt nálunk Egerben, legutóbb az első is nálunk volt az Mádon, és most újból elérkezett hozzánk, valami oknál fogva, és ilyenkor tulajdonképpen úgy kiválasztunk egy gyülekezetet, és hát mi tulajdonképpen ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyunk, mert minden egyházközségünk körül, hát ha nem városira gondolok, akkor mégis mezőgazdasági településről van szó.
És milyen igét választott püspök úr az ige hirdetés, miről szólt, miért is fontos a termésért hálát adni?
A meghívón szereplő igét választottam, a 67. Zsoltár 7. és 8. versét, amely arról szól, hogy a föld megadja termését, mert hogy megáldott bennünket Isten, és mi pedig féljük az ő nevét, és az ő dicséretét visszük a nemzetek felé. Tehát szól a gondviselésről, szól az áldásról, az áldás természetéről, a Isten dicsőítéséről, ami tulajdonképpen a mi emberi életünknek a alapvető értelme, hogy Istent igazán megismerjük, szívből féljük, tiszteljük és dicsérjük őt. Erre teremtett Isten.
A termésnek milyen jelentése, esetleg szimbolikája van, úgymond miért is fontos, főleg ugye olyan településeken, ahol gazdaságban, mezőgazdaságban dolgoznak a termésért hálát adni, illetve maga a termés miért is oly fontos?
Tulajdonképpen a túlélést jelenti, a továbbélést. Azt mondják, hogy az emberrel együtt születnek, tehát a félelem, tehát hogy félünk, hogy holnap nem lesz mit tennünk ma már. Korábban az viszont az adott napért küzdött meg mindenkor az ember, úgyhogy alapvető szükségletünk, így teremtettünk, és pont a mezőgazdász, a mezőgazdaságot gyakorló ember az, aki nagyon jól tudja, hogy a mi munkánkon túl azért nagyon fontos tényező az Isten áldása. A héber szövegben is benne van, hogy nem magától hozza elő a föld a termését, nem csak egy természetes folyamatról, egy természeti folyamatról van szó, hanem arról, hogy valami csoda történik, és ebben a csodában Isten bevonja az embert azáltal, hogy dolgozik, de a mezőgazdaságban alázattal kell megállnunk, hiszen tudjuk, hogy az elvetett mag nagyon sokszor kint alszik azért még az aratásig az ég alatt, és addig sok minden történik. Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy Isten felhozza a napját, jókra, igazakra, gonoszokra, megáztatja a földet esővel, hogy mi vetünk, és öntözünk, és táplálunk, és gondozzuk a vetést, de a növekedést az Isten adja.
Van személyes érintettség is itt a terméssel kapcsolatosan, hiszen püspök úr is gazdálkodik, és az idei gazdálkodás hogyan sikerült, miként sikerült?
Valóban én 30 esztendeje vagyok már őstermelő, és mint szüleim gyermek egy megtanultam. Állatokat tenyésztettünk, tormát termesztettünk, ami egy tulajdonképpen talán Magyarországon csak néhány falura jellemző ez, és ahogy lelkipásztor lettem, mivel egy falun éltem, úgy gondoltam, hogy kell foglalkoznom a zöldséges a veteményeken túl, és méhészkedni kezdtem, megtanultam ezt a szakmát, hivatást, és tulajdonképpen én is reménységgel tekintek, hogy a behetetett, a Atka írtott, gondozott mi család az jövőre is készen áll arra, hogy megadja a föld a termését.
Nagy István agrárminiszterrel folytatom az összeállítást. Miről is szólt ez a mai alkalom, miért is jelentős ez a mostani alkalom itt Szikszón?
Háladásra gyűltünk össze a szikszói református templomban, hiszen annyiszor könyörgünk, annyiszor kérünk, annyiszor követelünk, hogy kell időt szánni, és magunkat is figyelmeztetni mindig arra, hogy háladással is tartozunk, mert sohasem szabad elfelejteni, hogy az emberi a munka, de az isteni az áldás. És ezért az áldásért mindig hálát kell adni, mert hiába lenne az erőfeszítés, ha az áldás nincs meg, akkor a munka az hiába való. És én nagyon örömteli szívvel érkeztem, hogy látva az adatokat, hogy látva azt a soha nem látott küzdelmet, amit az idei esztendőben is végig kellett élnünk, a koratavaszi fagytól kezdve, a járványt az állatainknál, a növényeinknél, a szőlőben, a idei volt a legforróbb nyár az Európai Unióban, tehát aszályos évünk is volt, és mégis egyetlen egy percig sem forgott veszélyben a mindennapi kenyerünk léte. Hát ezért aztán tényleg hálával tartozunk.
Mekkora munka volt idén az agráriumban, akár országos szinten?
Ha ott kezdem, hogy olyan kihívások voltak, amelyekre korábban nem volt példa, évtizedek óta nem volt példa, mert a tavaszi fagykár is olyan mértékű volt, ami 10-20% szokott lenni, 30 rossz esetben. Most 50 és 90%-ban is sérült az alma termésünk, a megy termésünk, vagy épp a cseresznye, és ez bizony azért nagyon komoly. De hála telt szívvel mondom azt, hogy van elegendő forrásunk arra, hogy a gazdáknak ezt a mértékű kárát tudjuk enyhíteni, hogy a jövő esztendőben jó reménnyel tudjanak újra nekifogni a gyümölcsöseik ápolásának. Ha a következő gondot nézem, 50 éve nem volt Magyarországon ragadószáj és különfájás járvány. Most idén meg kellett küzdeni vele. Az, hogy egy megyében sikerült lokalizálni és megvédeni a magyar állatállományt ettől a rendkívül ragályos és fertőző kortól, az szerintem megint csak egy óriási eredmény. Ha az aszályt nézem, a legforróbb nyarunk volt az Európai Unióban, és 22-höz, a történelmi aszályhoz képest, amikor 1,5 millió hektárnyi terület volt érintett, most csak 500 ezer hektár. Ez mind-mind a magyar kormány és a magyar gazdáknak az erőfeszítései. Az, hogy tudtunk szemléletet váltani, tudtunk olyan beavatkozásokat tenni az öntözéses gazdálkodással kapcsolatosan, ami ennyire tudta mérsékelni a kárt. És itt ezen kell mennünk tovább. És ugye itt, ha itt vagyunk a szőlőtermő vidéken, ugye akkor nem maradhat ki az új, soha nem látott betegség Magyarországon, a szőlő aranyszínű sárgasága, a fitoplazma, amely megint csak minden történelmi borvidékünkön most már jelen van. Hatalmas összefogás kell, központi kormányzati beavatkozás kell, ezért készítettük el a cselekvési tervet, és hiszem azt, hogy a közös összefogás eredményeképpen le tudjuk győzni majd olyan mértékűre ezt a kort, amely már kezelhetővé válik. Ilyen küzdelmeink voltak az idei esztendőben.
Milyen termések voltak, úgymond mennyire volt pozitív termésekben, mennyire volt gazdag az idei év?
Azt hiszem, hogy nagyon szép volt a zsoltárosnak a szava, hogy megadta termését a föld. A legfontosabb üzenet egy gazda számára. És ezt valóban tapasztalhattuk, mert az, hogy egy harmadára mérséklődött az aszálya sújtott terület száma, az, hogy megértették a gazdák, hogy termőterületet kell váltani, hogy más növényt kell vetni, és bizony ezt folytatnunk is kell, hiszen Ha azt láttuk, hogy búzából 10%-kal, 11%-kal magasabb eredményt értünk el, mint az elmúlt évek átlaga. Ez egy nagyon fantasztikus dolog. A kukorica sínylette meg ezt a hosszú és nehéz aszályt, de az a trend, hogy hogyan tevődik át majd a kukorica vetése a dunántúli vagy észak-magyarországi területekre, és hogyan tevődik át inkább az őszi vetésű és tavaszi aratású gabona növényekre, az aszálya sújtott területekre, mert ott biztonsággal lehozható a termés. És hogyha ezt a váltást folytatjuk jövőre is, akkor még inkább tudjuk majd mérsékelni a kárt, mindamellett, hogy a vízgazdálkodásban, a szemléletváltozással minél több vizet fogunk megőrizni és a talajba juttatni, hogy a termelés biztonsága az ilyen téren is növekvő lehessen.
A termésért adtak hálát Szikszón, erről készült összeállításunkat hallhatták.
Colors of day dawn into the mind. The sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Open your eyes, look into the sky. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears. But Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Hatodik alkalommal szerveznek művészet az Egyházért címmel jótékonysági árverést, vásárral egybekötve a Kánya főgalériában december 5-e és 7-e között. Az árverésen és a vásáron begyűlt összeget az apahidai református templom felépítésére ajánlják fel. A felajánlásokat kíváncsian várják december 2-áig. A részletekről dr. Bibza Gáborral, a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség parókus lelkipásztorával beszélgetünk, a riporter Bálint Enikő.
Jótékonysági kiállítás. Milyen is ez pontosan?
Előző években nagyon nagy sikerrel szerveztünk jótékonysági kiállítást és műtárgyvásárt, és Arra gondoltunk, hogy ebben az esztendőben, miután sikerült Zsoboknak kétszer gyűjteni, egyszer pedig Magyar Fenesnek a ravatalozóra, ezeken a sikereken felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy jó lenne az épülő apaidai templom javára is gyűjteni. Így született a gondolat még tavaszi időben, hogy ezen az őszön, lehetőleg advent második vasárnapján egy nagyszabású jótékonysági vásárt szervezünk, ahol első nap egy borkóstoló formájában a legértékesebb tárgyakat ellicitáljuk, kalapács alá kerülnek, a további tárgyakat pedig következő napon, szombaton és vasárnap vásár formájában, tehát bárki besétálhat, megvásárolhatja, és a teljes befolyó összeg utolsó baniig az apaidai templom jövő évi befedésére fog kerülni, ezt egy összegbe fogjuk majd az apaidai templomnak átutalni. A vásár 5-én, 6-án és 7-én lesz, december első hetében, és az advent második vasárnapja amúgy. Azt szeretnénk elérni, hogy lehetőleg annyi pénz összegyűjjön, hogy legalább a templom fedélszerkezetének a munkáit el tudják ebből kezdeni. Egészen februárig tart, februárig minden tárgyat meg lehet vásárolni, és február 1-én fogjuk lezárni a teljes vásárt, azért, hogy mindenkinek ideje, lehetősége legyen ide eljönni, megnézni és elkészíteni. El kell mondanom azt, hogy ezt együtt szervezzük a Kolozsvári Egyházmegyeivel, az Apahidai Egyházközséggel és Kányafő Galériával, mert úgy gondoljuk, hogy az erőinket össze kell fogni ahhoz, hogy valami igazán szóra érdemes, méltó támogatást tudjunk összegyűjteni. Jelenleg a gyűjtés állapotában vagyunk, ez azt jelenti, hogy aki ezt a rádióinterjút hallja, vagy már más hirdetést látott, december 2-áig elfogadunk bármilyen felajánlást. Lehet itt régi tárgy, legalább 100 éves, de akár 50 éves is. A vasalótól egészen a legérdekesebb tárgyakig, amire az embereknek nincs szüksége, ezeket be lehet hozni, és fel lehet ajánlani, hogy evel is segítik az apaidei egyházközséget. Lehet képzőművészeti alkotás, plasztika, krisplasztika, az a szobor, vagy éppen grafikai anyag, vagy festészeti anyag. Emellett iparművészeti tárgyakat is elfogadunk. Tehát a skála nagyon széles, és bármit, amit úgy gondolnak, hogy meg tudnak tőle válni, és fel szeretnék ajánlani az apaidai egyházközség megsegítésére, azt mi elfogadjuk, ki fogjuk tenni a vására, és itt majd a nagy közönség megvásárolhatja.
Érkeztek már be műtárgyak, festmények?
Mindenféle érkezett. Kaptunk faliórát, lánc is van hozzá. Kaptunk régi fa faragványokat, kaptunk itatóst, papírt tartó kis kézi itatóst is, kaptunk különböző bizsunak minősülő ékszereket, kaptunk szobrot, kaptunk grafikai anyagot, kaptunk olajfestményeket. Jelenleg a fele gyűlt össze annak, amit mi tervezünk, és azért is kihasználjuk ezt az alkalmat az Agnus Rádión keresztül is. Elmondjuk, hogy szükség van arra, hogy még további tárgyak szülessenek, hisz annál biztosabb, hogy sok mindent el tudunk adni, és annál biztosabb, hogy sikeres lesz ez a vásár. Tehát aki szeretne segíteni, bármit behozhat, és egészen december 2-áig fogadjuk ezeket a tárgyakat. Azért december 2-áig, mert ezt követően december 5-én már kezdődik a háromnapos vásár.
Ezt a sok mindent lesz, ahol elraktározzák az előtt?
Az irodám már színültig van, a gyülekezetünk templomában a papi öltöző, a sekrestje már tele van, de úgy gondolom, hogy sikerül annyi helyet kialakítani, jó nagy az épület, és ebben az esetben hasznunkra válik, hogy el tudunk bármit raktározni. Szombaton délután egy hatalmas tükörrel jött valaki, és azt mondta, hogy én ezt a tükröt ajánlom fel. Körülbelül az 50-es években készült ez a méretes tükör, egy nagyobb gyermek mérete van, szép kerek tükör, és azt is elraktároztuk, tehát minden elfér, amit fel tudnak ajánlani. Szeretettel fogadjuk, várjuk ezeket a dolgokat.
És mivel ez egy árverés, akkor egy ilyen kikiáltásáron ki mennyit ad? Aki kapja, viszi?
Két része lesz a történetnek. Vannak olyan szintű alkotások, melyek aztán árverésre kerülnek, hisz kár lenne elpazarolni ezeket. Ez történik majd péntek este, illetve a többi tárgy, ami nem kerül kalapács alá péntek este, az kikiáltási áron lehet elvinni. Szombaton reggel 10 órától, illetve vasárnap az istentisztelet miatt 12 órától egészen este 7 óráig.
Ennek van egy ilyen közösségi összefogás jellege is, meg összekovácsolja a közösséget, és gondolom okkal tették advent második vasárnapjára.
Közösséget összekovácsolja, mi úgy gondoljuk, hogy most nem csak a törökvágási közösséget, hanem teljes Kolozsvár, teljes magyarságát akarjuk megszólítani, és ha lehet összekovácsolni, itt az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, végigjárhatják a különböző termekben, és megnézhetik a kiállított tárgyakat, gondolkozhatnak azon, hogy kinek milyen karácsonyi ajándékot vásárolnak, vagy éppen otthonra valami megtetszik, és találna lakás berendezéséhez, mind-mind meg lehet itt tenni. Ugyanakkor azt kell éreznünk, hogyha egy közösségünk, egy kis közösségünk, egy szorvány közösségünk, mint Apahida segítségre szorul, akkor kell legyen annyi erőnk, hogy legalább már álló falakra fedelet, azaz tetőt tudunk húzni. És ez a közösség erejére, összetartására épül, és reméljük, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
Melyik az a korosztály, akiknek olyan jó, hogy eljöjjön az árverésre, meg erre az eseményre, vagy bárki jöhet?
Az árverés, az, mikor meghirdetjük, összesen 40 helyünk van, tehát az egy helyhez kötött, előzetes bejelentkezést igényel a péntek esti árverés. Szombati és vasárnapi vására minden nemzedéket várunk. Volt itt már olyan vásárlónk az előző jótékonysági estek alkalmával, amikor 10 éves, 10 éves gyerekek is vásároltak maguknak kisebb tárgyakat, és volt már olyan is, hogy 80 éves idős hölgy nem csak hozott, hanem vásárolt is, hozott otthonról olyan tárgyat, amire azt mondta, hogy ez már az én életemben nem szükséges, és ugyanakkor ugyanez a hölgy, aztán a kiállításon valami megtetszett neki, és azt mondta, hogy de ezzel még díszíteni fogom az otthonomat, ameddig élek. Tehát bárki jöhet, mindenkinek lesz ízlése szerint megfelelő tárgy, lehet nézni, válogatni, végig sétálni, beszélgetni, mindig valaki jelen lesz az egyházközség részéről, felváltva, hisz két napig és egy este nem fogjuk bírni egyedül. De mindig lesz munkatárs is, akit meg lehet szólítani, meg lehet kérdezni.
És gondolom a hátterében ez egy nagy szervezést igényel. Szükség van sok-sok segítségre, hogy ez megvalósuljon.
Májusban született meg a gondolat az egyház megyei közgyűlésen, hogy ezt így együtt egyházmegye és két gyülekezet szervezi. Azóta újságírókat vontunk be, gyülekezeti tagokat, a törökvágási egyházközség munkatársait, az egyházmegye munkatársait. Itt meg kell említenünk azt, hogy segítségünkre van, mint támogató Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a Quadro Galéria, a Demeter Wien, az Emuji Franken cég, Promoteus, mint a reklámügynökség, aki segítségünkre van grafikai munkában, illetve a reklámozásban. Természetesen őket azért kell megemlíteni, mert mindent ingyen és jótékony alapon tesznek, nem várva ellenszolgáltatást mindezért. A jótékonysági műtárgy vásár szervezői a Kolozsvári Református Egyházmegye, az Apahidai Református Egyházközség, Kolozsvár Törökvágási Egyházközség Kányafő Galériája és a Barabás Miklós C., mint a kolozsvári és erdélyi magyar művészek gyűjtő szervezete.
Dr. Bibza Gáborral, a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség parókus lelkipásztorával beszélgettünk a jótékonysági árveréssel egybekötött vásárról. Nézzenek be! A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.